A mi segítségünk az Úrtól van, aki az eget és a földet teremtette. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén a kiosztott lapocskával ellentétben a 68. Zsoltár első versét énekeljük, majd leülve folytassuk a második verssel. Az első vers így kezdődik, hogyha felindul az Isten. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint a Zsoltárok könyvének második részében olvassuk.
Miért dühösködnek a nemzetek, és miért gondolnak hiába valóságot a népek? Fölkerekednek a föld királyai, és a fejedelmek együtt tanácskoznak, az Úr ellen és fölkentje ellen. Szaggassuk le bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket. Az egekben lakozó kineveti, az Úr megcsúfolja őket, majd így szól haragjában, és megrettenti őket földindulásban. Én kentem ám fel királyomat szent hegyemen a Sionon. Törvényként hirdetem, az Úr mondta nekem, az én fiam vagy te, ma adtam neked életet. Kérd tőlem, és odaadom neked. Örökségül a népeket, és birtokodul a föld határait. Összetöröd őket vasvesszővel, széllyel zúzod őket, mint egy cserépedényt. Azért, ti királyok, legyetek észnél, és okuljatok, ti földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar fölgerjedt haragja. Boldogok mindazok, akik benne bíznak. Isten áldása legyen az ő igéin, hallgatóin, megtartóin, fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy összegyűjtöttél minket ezen az ünnepnapon, és szólni akarsz hozzánk. Olvashattunk a világról, és láthatjuk mi is a mi szemünkkel, hogy ez a világ nem jó. Benne élünk, de veled élünk benne. Köszönjük, hogy te mindig mellettünk vagy mindennapokban. Köszönjük, hogy fiaidnak nevezel bennünket, és köszönjük, hogy egy másik országot, egy másik világot készítettél nekünk. Ezt szeretnéd adni egyen-egyenként mindannyiunknak, Jézusért, a te fiadért. Kérünk téged, hogy légy itt most közöttünk, segíts nekünk figyelni a te igédre, áld meg az ige szólóját, légy velünk, és kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen.
Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének első részéből, a 6. versből hirdetem nektek. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 367. dicséret 4. versét énekeljük. Ó, kérünk Jézus, jó Úrunk! Istennek az az áldott igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek az igét, írva található a 2. Zsoltárban, amelyet nem olvasok fel újra, csak két verset emelek ki belőle, a 11. és 12. verset. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar fölgerjedt haragja. Boldogok mindazok, akik benne bíznak. Amen. Kedves testvérek, múlt vasárnap volt tanévzáró Isten tiszteletünk, egyúttal egy új sorozat is kezdődött a nyára a zsoltárokról. Az első zsoltárral kezdtük múlt vasárnap, most folytatódik a második, és így tovább egészen nyár végéig, amíg el nem kezdődik majd az új tanév. Ugyanakkor ezt is tudják a testvérek, hogy lelkigondozás éve van, és azt lehet mondani, hogy a zsoltárok a legcsodálatosabb lelkigondozó írások a Bibliában. Hiszen, hogyha körülnézünk magunk körül, akkor elszorul a szívünk Magyarország állapota miatt, Európa állapota miatt, az egész világ állapota miatt, sőt, a magunk és szeretteink állapota miatt is. Lehet, hogy testi nyomorúságok vesznek bennünket körül, de még több a lelki nyomorúság. És ezért vigasztalásra van szükségünk. Ezért kell olvasnunk újra és újra a zsoltárokat. A zsoltárok tényleg azt lehet mondani, hogy a legcsodálatosabban vigasztaló írások a Szentírásban. Most a második zsoltárhoz érkeztünk el. Amikor az ember első olvasatra olvassa ezt a zsoltárt, akkor nem tűnik úgy, mintha olyan nagyon vigasztaló zsoltár lenne. És ezt szeretném megmutatni, hogy de igen, az. Mert igaz ugyan, hogy a világ állapotával kezdi a zsoltár a maga mondani valóját, Isten üzenetét így tolmácsolja, de utána jön a vigasztalás. Lássuk tehát a világ állapotát. Az első, amit a zsoltár megemlít, az a népeknek a dühösködése. Miért dühösködnek a nemzetek, és miért gondolnak hiába valóságot a népek? Ez a népek lelki állapotának egy általános leírása, a dühösködés és a hiába valóságok kigondolása. Hogyha aktuálissá szeretném tenni ezt az igét, noha több ezer éves, akkor azt mondanám, hogy ez részben a fogyasztói társadalomban ölt testet a mai időben, részben annak folyamányában, a népek tönkremenetelében. Lássuk éppen Görögországot, ahol ma van újabb választás, és ki tudja, hogy ennek mi lesz a kimenetele. Mert a fogyasztásnak a mai szintjéről el lehet mondani azt, hogy az hiába valóság. Hiába valóság, hiszen a mi boldogságunk nem a chipstől, nem a hamburgertől vagy a gírosztól, nem az illatosított WC-papírtól függ, még csak nem is a 3 évente lecserélt autótól. És ne értsenek félre a testvérek, én most ezt nem azok ellen mondom, akik 3 évenként lecserélik az autót, hiszen rá vannak kényszerítve erre, hogyha van lehetőségük, akkor 3 évenként lecseréljék. Az én gyermekkoromban, hogyha volt egy elektromos vagy elektronikus készülék, akkor azt tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy majdnem örök életre tervezték. 10 évig, 20 évig, 30 évig lehetett használni ezeket a berendezéseket. Most már eleve úgy készítik, hogy olyan 8-10 évnél tovább még a tartós fogyasztási cikkek sem tartsanak ki. A fogyasztás mai szintje hiába valóság, és ebbe az ördögi körbe mindenkinek be kell szállnia, mert nem tudunk kiszállni ebből a világból. De a fogyasztás mai szintjének biztosításához általában hitelre van szükség. Már a gulyás kommunizmusban is így volt. Azért volt olyan jó sora Magyarországnak, hiszen a Kádár rendszer ideje alatt óriási hiteleket vettünk fel nyugatról. A hitelek pedig elvezettek a hitelválsághoz, az adósságválsághoz. Ugye ma van a görögországi parlamenti választás. Körülbelül 1 évvel ezelőtt az interneten olvastam egy nagyon érdekes cikket. A görög egyházi szinódus adott ki egy körlevelet, amelyben bűnbánatra hívták fel a görögöket. Bűnbánatra hívtak a mértéktelenség miatt, a korrupció miatt, a túlköltekezés miatt, amiatt, hogy a görögök is teljes mértékben elfordultak Istentől. Egy nagyon-nagyon jó körlevél volt, tehát még protestáns szemmel nézve is nagyon jó körlevél volt, de nem sok foganatja volt. Ma a görögök dühösködnek. Lehet, hogy ugye benne van a pakliban, ahogy szokták mondani, hogy egy radikális szélső baloldali kormányuk lesz. Hiszen ők azt ígérik, hogy nem törődnek az adósság visszafizetéssel, kilépnek az euróból, az euróövezetből. Utánuk a vízözön. De hol a bűnbánat? Hol a megtérés? Hol van az, amire a szinódus körlevele felhívott? Hogy mindenki, vezetőktől kezdve, és ők saját maguk is, ez volt jó a körlevélben, hogy ők saját maguk is, hogy elveszítették az utat. Nem volt sok foganatja. És Magyarországon is el lehet mondani, hogy családok százezrei küzdenek az elsüllyedés ellen, a lakás elvesztése ellen. Dühösködés van, megtérés, bűnbánat már kevésbé. A népek állapotához, alapvető állapotához, tehát hozzátartozik a dühösködés. Aztán utána, így olvasok az igében, talán egy ilyen címet tudnék neki adni, hogy a fejedelmek tanácskozása. Fölkerekednek a föld királyai, és a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és fölkentje ellen. Állandóan tanácskozásokról szólnak a hírek. A G8-ak, a G20-ak, aztán a Riói konferenciának a folytatása a környezetvédelemről, a gazdasági szigor, a megszorítások, az, hogy a GDP 3%-át nem lehet túllépni adósságban. Aztán most már azért más szelek is fújnak, gazdasági élénkítés címén. Tudjuk, hogy hogy voltak ezek a viták Merkel és Holland között. Az IMF, ezekkel vannak tele a hírek. A világ mai állapotát, hogyha körülnézünk, ezek határozzák meg. Abban az időben, amikor a Zsoltár íródott, más problémák voltak, ugyanúgy problémák voltak, mások voltak. Most megint mások a problémák, de ezt látjuk, hogyha körülnézünk, ezt látjuk, hogyha a híreket hallgatjuk. De ez nem az Istenhez fordulásnak a tendenciája. Európa nem kér a kereszténységből. Nem lehetett az európai alkotmányban erre hivatkozni. Tolerancia kell, párbeszéd kell, nem sérthetjük meg a mohamedánokat. Persze az arab államok azok követhetik a sáriát, a korán jogrendszert, ahol a tolvajnak levágják a kezét, a házasság törőket pedig megkövezik. Bezeg a mi alkotmányunk nem nagyon tetszik, mert hivatkozik a kereszténységre. Másrészt kimond például olyanokat, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége. A fejedelmek állandóan tanácskoznak, és azt lehet mondani, hogy az Úr és fölkentje ellen. Hiszen, amit látunk ebben a világban, az nem olyan tanácskozás, hogy hogyan találnánk meg jobban Isten akaratát, hogyan tudnánk jobban Istenre figyelni. Egész másról tanácskoznak a fejedelmek. És végül az igében eljutunk a nyílt lázadásig. Szaggassuk le bilincseiket, és dobjuk le magunkról köteleiket, mondják a föld királyai és a fejedelmek az Úrról és fölkentjéről. És tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a nemzetek, népek és az előjárók egyetemben bűnösök ezen a téren. Nem kell a Biblia, nem kell a törvény, nem kell a kegyelem sem. Nem kell a megváltás, nem kell Isten szeretete, mert maga Isten nem kell ennek a világnak. Isten, ha egyáltalán létezik, csak bilincs és kötelék az önző, istentelen ember szemében. És ezért a legfőbb vágy az, hogy rázzuk le magunkról ezeket a kötelékeket, rázzuk le magunkról ezeket a bilincseket. Pedig Isten kötelékei, úgymond Isten bilincsei pontosan olyanok, mint a hegymászónak vagy a tetőn dolgozó ácsnak a biztosító kötél. Gyakran az életet lehet neki köszönni. Hát, kedves testvérek, jól megmondtam, hogy milyen a világ mai állapota. Azt hiszem, hogy semmi újdonságot nem mondtam. Ha valaki néz vagy hallgat híreket, ezzel találkozik. Ilyen a világ állapota, és milyen a mi állapotunk. Vajon mi van a mi hiába valóságainkkal, a mi dühösködéseinkkel, a mi tanácskozásainkkal és a mi lázadozásainkkal? Amikor Isten akaratát bilincsnek érezzük, esetleg párválasztásban vagy pályaválasztásban, az élet kisebb és nagyobb döntéseiben, hiszen dönteni kell, és Istennek van akarata életünk minden eseményére nézve, vajon érdekel-e egyáltalán az, hogy mi az Isten akarata? Vagy pedig nyűgnek, bilincsnek, köteléknek tekintjük azt, amit a legjobban, legszívesebben leráznánk magunkról. Nem csak a világ ilyen, mi magunk is ilyenek vagyunk ebben a világban. Még a hívő ember sem tudja teljesen függetleníteni magát ennek a világnak az állapotától. Nem tudunk kiszállni ebből a világból. Sokszor elmondtam már azt a hasonlatot, hadd mondjam el megint, hogyha lakótelepi lakásban, 9. emeleten úgy gondolnánk, hogy ránk nem érvényes a gravitáció, ám lépjünk ki, egy pillanat alatt kitűnik, hogy de igen. Ha mi úgy gondoljuk, hogy nincs hatással ránk ez a világ, akkor pontosan úgy gondolkozunk, mint hogyha azt hinnénk, hogy nincs hatással ránk a gravitáció. Ilyen a világ állapota, és ilyen benne a mi állapotunk is, és ezért szükségünk van lelki gondozásra. Lehet, hogy figyelmeztetésre és feddésre, de az is lehet, hogy bátorításra és vigasztalásra. Mert óriási vigasztaló erőt jelent Isten akarata és Isten üzenete. Az első, amit a vigasztalás terén látunk, az Istennek a gunnya. Talán úgy gondolnánk, hogy ez nem olyan nagyon vigasztaló dolog, de a 4. versben éppen erről olvasunk. Az egekben lakozó kineveti, az Úr megcsúfolja őket. Ritkán olvasunk az igében Isten nevetéséről, de itt azt olvassuk, hogy kineveti, megcsúfolja őket, a népeket is, és vezetőiket is. Egyébként pontosan ezt a metsző gúnyt láthatjuk Bábel tornya építésének a történetében is. Bábelben összefogott az emberiség, hogy felépítsen egy olyan tornyot, amely az égig ér, egyesítették az erőiket, közösen dolgoztak, és ezt olvassuk. Ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, melynek teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szélegyünk az egész föld színén. Ugye ez Isten elleni totális lázadás volt, mert el akarták érni az eget, nevet akartak maguknak szerezni, és végül nem akartak elszéledni a föld színén, pedig Isten éppen azt mondta, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be a földet. És ezek után mit olvasunk? Az Úr pedig leszállt, hogy lássa a várost és a tornyot, amelyet az emberek fiai építettek. Persze Istennek nem kellett volna leszállnia. Ez csak a merő gúnynak a kifejezés, hogy az emberek olyan tornyot akartak építeni, hogy az eget érjék el, Isten szemében pedig olyan kicsi volt az egész, hogy le kellett szállni, hogy egyáltalán valamit észrevegyen abból, amit az emberek építettek. Az ember borzasztóan oda van önmagától. Az atomenergiától, az űrkutatástól, az internettől, aztán elég egy kis földrengés Fukushimában, és már is bajban vagyunk. Miért vigasztaló Isten gúnya? Mert nevetségessé teszi azokat, akiktől különben joggal félhetnénk. És ezért helyre billen az értékrendünk, és ebben nagy vigasztalás van. Mert bizony joggal félhetnénk a világ mai állapotától, joggal félhetnénk attól, hogy milyen irányt vesz hazánknak a sorsa, Európának a sorsa, a gazdasági világrend, hogy milyen irányt vesz, hogy meg fogunk-e tudni élni abból a pénzből, ami van nekünk, hogy mi lesz az egészségünkkel, mi lesz a gyermekeinkkel, az ő tanulásukkal, munkába állásukkal, mi lesz a nyugdíjjal, mennyi mindentől félhetnénk. És olyan jó, hogy Isten kineveti őket, és megcsúfolja őket, azokat, akiktől joggal félhetnénk, és így helyre billen az értékrendünk. Bizony nagy vigasztalás van ebben. Aztán Isten megvigasztal bennünket a haragjával is. Az 5. versben ezt olvassuk, majd így szól: haragjában, és megrettenti őket fölindulásában. És ez azt jelenti, hogy lesz ítélet. Lehet, hogy úgy tűnik nekünk, Isten malmai lassan őrölnek, de őrölnek. Hadd olvassak fel egy kicsit hosszabb igeszakaszt, mert annyira ide vág a 73. Zsoltár gondolatmenete. Bizony jó, Isten jó Izraelhez, azokhoz, akik tiszta szívűek, de az én lábam már-már megbotlott, és lépteim kis híján megtántorodtak. Mert irigykedtem a kevélyekre, amikor láttam a gonoszok jó előmenetelét, mert halálukig nincsenek kínjaik, és kitart az erejük. Nincs részük a halandók nyomorúságában, és nem ostorozzák őket, mint más embereket. Ezért kevésség a nyakuk ékessége, ruha gyanánt erőszak borítja őket. A kövérségtől kidülled a szemük, elméjük gondolatai csaponganak, gúnyolódnak, gonoszul szólnak, fennhéjázva elnyomást emlegetnek. Az ég ellen is föltátják szájukat, és nyelvüket körbejáratják a földön. Ezért fordul feléjük a nép, és mint a vizet, mohón isszák szavukat. Azt mondják: honnan tudná ezt Isten? Lehet-e tudomása erről a magasságosnak? Íme ezek a gonoszok. Örökös biztonságban vagyon gyűjtenek. Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és hiába mostam ártatlanságomban a kezemet, mert nyomorúság ért minden napon, és ostorozás minden reggel. Ha azt mondtam volna, én is így beszélek, íme fiaid nemzedékét árultam volna el. Gondolkodtam ezen, hogy megérthessem, de túl nehéznek tűnt ez a szememben. Míg be nem mentem az Isten szent helyére, és akkor megértettem sorsukat. Bizony síkos földre helyezted, pusztulásra vetetted őket. Mind elpusztulnak egy szempillantás alatt. Elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Ha fölkelsz, Uram, úgy veted el őket, mint az álomképet ébredés után. Megint csak azt mondom, hogyha a zsoltárok vigasztalását látjuk, amit a 73. zsoltárból bőségesen olvastam fel, és ami a 2. zsoltárban csak két igevers, vagyis egy igeversben van szűkszavon elmondva, akkor megint azt mondom, hogy helyre billen az értékrendünk, ugyanúgy, ahogy a 73. Zsoltár írójának Ászáfnak is helyre billent az értékrendje. Hiszen így folytatódik a Zsoltár, hogyha keseregne szívem, és háborognának veseim, akkor olyan balga és tudatlan volnék előtted, mint az oktalan állat. De én mindig veled vagyok, te fogod jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és azután befogadsz a dicsőségbe. Helyre billen az értékrendünk. Isten haragja vigasztaló a számunkra, mert lesz ítélet, de hogyha Istenéi vagyunk, akkor ez az ítélet nekünk ártani nem fog. És végül vigasztaló dolog Istennek az uralma. Az az uralom, amit viszont a Zsoltár már részletesebben taglal. Én kentem ám föl királyomat szent hegyemen a Sionon. Törvényként hirdetem, az Úr mondta nekem, az én fiam vagy te, ma adtam neked életet, mondja az Úr az ő fölkentjének, mondja az Úr az ő fiának. Vigasztaló dolog Isten uralmáról hallani. Mert lehet, hogy a népek és vezetőik lázonganak Isten és felkentje ellen, de az uralom mégis Krisztusé. Kérd tőlem, és odaadom neked örökségül a népeket, és birtokul a föld határaid. Összetöröd őket vasvesszővel, széjjel zúzod őket, mint egy cserépedényt. Az uralom mégis Krisztusé, akár tetszik, akár nem. A missziói parancsban is azt mondja az Úr Jézus, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. És a végén hozzáteszi, íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Hát nem vigasztaló az Úr Jézus végtelen hatalma és ugyanakkor gyöngéd biztatása annak az Úr Jézusnak, aki ugyan eljön ítélni élőket és holtakat. De ez az ő eljövetele már másodszori eljövetel lesz, mert először azért jött el, hogy megszerezze számunkra a bűnbocsánatot, az örök életet, hogy megváltást szerezzen nekünk saját életének a feláldozása árán ott a Golgotai kereszten. Ugyanaz a Jézus Krisztus jön majd vissza ítélni, mint aki egyszer már eljött a bűnöket eltörölni. Vajon személyesen ránk nézve érvényes-e az ő első eljövetele? Mert akkor érvényes lesz a második eljövetelének a boldogsága is. Akkor nem a pusztító ítélet lesz rajtunk, hanem az, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, amit Isten készített az őt szeretőknek. És itt elérkeztünk már az utolsó gondolathoz, a boldogság titkához, mert a boldogság titka abban rejlik, ha végre megadjuk magunkat Isten végtelen szeretetének és kegyelmének, talán először, vagy sokadjára, de hiszen ebből áll az élet, ebből áll a hívő ember élete, hogy minden nap megadja magát az Isten szeretetének és kegyelmének, amikor kimondja azt a mondatot, hogy te, Uram, jobban tudod, legyen meg a te akaratod, mert bármi kedves az én szememben, az igazán jó az, amit te gondolsz, amit te akarsz, és amit te adsz elém. A boldogság titka éppen ebben rejlik, hogy megadjuk magunkat a végtelen Isten szeretetének. És így is fejeződik be a Zsoltár. Azért ti királyok, legyetek észnél, és okuljatok ti földnek bírái. Szolgáljátok az Urat félelemmel, és örüljetek reszketéssel. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar fölgerjed haragja. Boldogok mindazok, akik benne bíznak. Jézusnak vannak boldogmondásai, nagyon híres boldogmondások azok. Íme itt is van egy boldogmondás. Boldogok mindazok, akik benne, tudnilik a fiúban bíznak. csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék. Ez az emberi életnek a programja, hogy Jézusban bízzunk, a fiút csókoljuk, és reszketéssel örüljünk, mert félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. És ez nem azt jelenti, hogy félelemmel és rettegéssel kell megszerezni az üdvösséget, mert azt Jézus Krisztus szerezte meg számunkra ott a Golgotai kereszten, hanem a félelem és a reszketés arra vonatkozik, hogy itt a földön Isten félő, Istennek tetsző életet akarunk élni, hogy csókoljuk a fiút, amíg vele járunk az úton, hogy föl ne gerjedjen a haragja. Amíg itt a földi életben élünk, addig adjuk meg magunkat először és sokadjára Isten szeretetének és kegyelmének, mert úgyis az a jó, amit Isten akar. Ebben van a második Zsoltár vigasztalása. Vigasztaljon ez bennünket is, bátorítson, buzdítson, hogy csókoljuk a fiút. Amen. A 276. dicséret első versét énekeljük ráfelelő énekként. Egyedüli reményem, ó Isten, csak te vagy. Úrunk, áldunk és magasztalunk a te vigasztaló kegyelmedért, hogy amit igédben leírsz, az, ami számunkra mindig biztatás, bátorítás, ha kell, figyelmeztetés és feddés, de mindenkor vigasztalás. Kérünk, hogy fogadjuk meg igét, bátorítását és üzenetét, hogy csókoljuk egyszülött fiadat, hogy az ő váltság, halála és feltámadása legyen életünk alapja. Legyen ez mindenkor kedves nekünk, hogy ő legyen a mi vigasságunk, a mi örömünk, hogy boldogok lehessünk, mert benne bízunk. És legyen bár körülöttünk akármi, süllyedjen el ez a világ a maga nyomorúságaiban, és főjön keserű levében. Urunk, mi mégis boldogok lehetünk, és hirdethetjük az egyetlen valódi öröm hírt, az evangéliumot. Ó, bárcsak minél többeket mentenél ki ebből a keserű léből, minél többeket mentenél ki, hogy a te gyermekeid és a te szolgáid lehessenek. Kérünk, Urunk, hogyha ebben nekünk valamilyen feladatot, szolgálatot adsz, az evangélium hirdetésében, bizonyságtételben ne legyünk némák, hanem végezzük küldetésünket. Így kérünk gyülekezetünkért, így kérünk hazánkért is, hogy ez a nép hadd forduljon hozzád, hiszen az az egyetlen kimenekedés, és hadd könyörögjünk Európáért és egész világért is, hogy te hívd el választottaidat, amíg a pogányok teljes számban be nem mennek az üdvösségre. Kérünk, Urunk, hogy hallgass meg csöndben magunkban elmondott imádságainkat is, hálaadásainkat, könyörgéseinket, bűnbánattételünket. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.